Kérkém, legalább a szájacskádat nedvesítsd meg. Ha, ugye jó? Mi? Hopp, nini! Lebomlott a frizurád, apolka. Egy fél hajkéve húlt le a vállaira, az írnok megfogta, és megdörzsölte az ujjai közt, mint a szövetet szokta a kereskedő. Aztán jelentőségteljes pillantást vetvén be Hencire, a nyelvével csettentve mondá. Ne, finom dolog! Miloszláv felugrott indulatosan. Klivényi, pofon ütlek! Ez a szó. Vérig felháboríták Klivényit. Olyan vörös lett, mintha karmazsinbőrből volna az arca. Te, engem, egy Klivényit, egy tejfelszájú fickó, egy Klivényit. És miért? Hát mi közöd neked a leányhoz? A leány az enyém, én tartom. Azt teszem vele, amit akarok. Felgyűrte a kabátja ujjait. Na, gyere hát, ha mersz! E feleselést csak részben hallotta Behenci, mert a budatini honvédparancsnok elmenvén asztaluk mellett megszólítá. Jó estét, Pali! Hol veszed itt magadat? Behenci fölkelt az asztaltól, és udvariasan rázta meg kezét. Eljöttem egy kicsit szórakozni Zsolnára. Úgy! Tréfálózott a parancsnok, egy oldal tekintettel a pezsgős üvegekre. Ej, na, hol szedted fel azt a kis virágot? No, ugye fölséges egy csirke? Úgy véletlenül bukkantam rá. Aha, olyan féle? Az lesz. Én istenemre mondom, ha most a kezemben volna az 5000 forintom, de nézd meg csak jól, milyen termet, milyen arc, milyen idomok. Oda tekintettek. De már akkor az egész közönség is odabámult az ádáz jelenetre, mely már-már harciassá kezdett kifejlődni. A fiatal Tarnóci felkapott egy poharat, és a Klivényi arcába vágta. Erre Klivényi sem volt rest, felhorkant, mint egy megvérezett bika, fölemelt öklével rohanva Miloszlávra. – Jaj, ne bántsa, ne bántsa! – kiálta elhalványodva apolka, és Miloszláv elé vetette magát. – Agyon taposlak, te béka! – ordítá az írnok, s feldöntvén széket, asztalt, megragadta a lányhaját, és a saját keze körül fonva a csillámló aranyfonalat, ellódítá szegény gyermeket, ki zokogva tántorodott a falnak, a másik kezével pedig folytogatni kezdte a fiatalembert. A korcsmáros, a csapos legény és a vendégek közül is néhány ismerős odaszaladt a verekedés megakadályozni, mikor egyszerre felrántotta a vendéglőajtót az öreg Kubikné, a tímárné, s utat törve magának Klivényihez lihegő hangon kiáltá. Meghalt a nemzetes asszony! Meghalt! Meghalt! Rögtön megösmerte a Kubikné huhogó hangját, és eleresztette zsibbattan a Miloszláv nyakát. Meghalt. Motyogta és bambán nézett maga elé. Majd lehajtotta a fejét, alázatosan, mint egy keresztényhez illik, s lassú léptekkel ment a ruhafogashoz a kalapjáért. Menjünk, Kubikné. Kihúzta lófejekkel mintázott zsebkendőjét, megtörülgette izzadt homlokát, mintha hirtelen eszébe jutna a szemeit is. Isten akarta így. Bizonyára ő akarta. Jer, apolka! A leányka keze után nyúlt, de az hidegen húzta el a magáét. Na ne haragudj, ne okoskodj, hiszen nem akartalak bántani. Megfogta a vállát, és erővel vonszolta. Apolka nem bánta, mint egy fadarab. Nem érzett, nem gondolkozott, csak sírt. Sírt hangosan, keservesen. A szegény Miloszlávnak majd a szíve szakadt meg miatta. Kün sötétség volt, barna felhők úztak az égen. Az eső lába lelógott, és minthogy a naptár szerint holdvilágnak kellene sütnie, még a piacon se voltak meggyújtva a petróleumlámpák. De a levegő langyos volt, majdnem füllett. Egy levél se zizzent a fákon. A toronyóra 11-et ütött, vastag, kongó hangon. Ilyenkor már semmi élet nincs Zsolnán. Csak ahol betegnél virrasztanak, ott ég a gyertya. Az utcák néptelenek. csak egy-egy egerésző macska suhan elvilágító fényes szemekkel, kinyújtózott testtel. Nem ártana egy lámpás, Kubikné, szólt az írnok a vénasszonyhoz, ki minduntalan megbotlott a hepehupás talajon. Te pedig, apolka, kapaszkodj a karomba, mert én úgy tudom az utat, hogy bekötött szemmel is hazafutnék. Olyan gyakorlatom van. Apolka félt. Még soha se látott halottat. És a nénire gondolt, aki most halva fekszik. De a lelke elröpült. Úgy érezte, hogy amint lép, mindenütt mellette húzódik egy árnyék, és az is lép egyet. A néni lelke. Ösztönszerűleg odakapaszkodott a férfi karjába. Így, így, mondta az írnok lágyan, ragaszkodj hozzám, hiszen már nekem sincs senkim. A Zsuzsanna itt hagyott. Jó asszony volt, türelmes asszony volt, de úgy látszik, mennie kellett, hát elment. Talán, ha tartóztatom szegénykét, ha orvos lett volna kéznél, ha megboldogult apád életben van, ki tudja, talán maradt volna. Egyéb iránt mit tudnak az orvosok? Semmit se tudnak. És végre is, mit ért volna Zsuzsannának a maradás? Semmit. Szinte azt mondhatom, hogy jól járt. És ha meggondoljuk a dolgot, apolka, még talán te is jól jártál. Mert... A lányka karját közelebb szorította magához, és megállt a vurdaház előtt, mint aki valami fontosat mond, titokzatos, lassú szavakkal. Mert látod, azelőtt semmit sem adhattam. Nem volt semmim. De most már, ha akarom, nevet adhatok neked. Apolka bár nemigen figyelt a szavaira, mint egy ösztönszerűleg hökkent meg, szinte akaratlanul kérdé. Mit tesz az nevet adni? E pillanatban a vurdájék kőrisfáján, melynek ágai áthajlottak a szomszéd utcába, ahol Klivényi lakott, egy halálmadár kezdte kiáltozni borzalmasan. Kubik, Kubik! Az írnok a ruháján keresztül is érezte, hogy a leányka reszket. Lehajolt hirtelen, és egy követ vett fel a földről, aztán a fára hajította. Hess, gyalázatos, ne ugass, hiszen már elvitted! De a leányka nem a Kubiktól reszketett. Attól az előbbi egy szó túlfázott, annak a rettenetes magyarázatnak az előszelétől, ami következett. Hogy mit tesz az nevet adni? Hát az azt teszi, szívecském, hogy valaki légy a világban, hogy állásod, rangod legyen. Mi vagy te most? Egy porszem, egy semmi, akit eltaposhatnak. De ha én nevet adnék neked, akkor volnál nemes Klivényiné, és az már valaki. Hát, érted-e már? Nem értem, bácsika, dadogta a leány, mert hiszen csak a felesége lehetne Klivényiné. Hát persze, hiszen éppen arra gondoltam, kis bolondom, ha már te veszed ki a szájamból. De az nem lehet, nem lehet, rebegte folytott elhaló hangon. Na, ugyan miért? Pattant fel az írnok. Beszélj őszintén! Egy hangot se volt képes apolka kiejteni. Melle zihált, levegő után kapkodott. Hát mégse szólasz. Akarom, hogy felej.
Hát azért, bácsika, hát azért, mert én még nem vagyok nagy leány, hiszen még... Én kicsi vagyok, és...
Értelek. Azt akarod mondani, hogy én meg öreg vagyok? Persze, hogy persze. De hiszen én ezentúl is csak apád maradok, te kis csacsi. Apád, aki rólad gondoskodik. Miattam azt szeretheted, akit akarsz. Én csak a nevemet adom. Én csak egy áldozatot hozok neked. Jó lesz-e így?
Egy-két lépést mentek szótlanul. Éppen a halottas ház kerítéséhez értek már, a néni árnyéka még mindig ott lépkedett, ott suhogott a leányka balján.
Nos, jó lesz-e? Kérdé újból Klivényi türelmetlenül, míg elől Kubikné a kapuajtó.